Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Június 14-e volt a Véradók Világnapja, és ennek apropóján arra gondoltam, hogy felhívom az Országos Vérellátó Szolgálatot, amelynek főigazgató helyettese, dr. Nagy Sándor örömmel állt rendelkezésünkre, úgyhogy ezúton köszönöm, üdvözlöm.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Arra gondoltam, hogy ha már beszélgetünk a véradásról, akkor kezdjük azzal, hogy milyen tévhitek alakultak ki a véradással kapcsolatban, hiszen nagyon sokan azt gondolják, hogy csak a baleseteknél, vagy nem tudom, csak akkor van szükség vérre, hogyha akut vérellátás indokolt, viszont ennél sokkal szerteágazóbb ez az ága az egészségügynek.
Igen, hát a tévhiteket az talán két csoportra lehetne bontani. Az egyik, amit az emberek gondolnak azzal kapcsolatban, hogy mi történik majd, amikor ő elmegy vért adni, milyen veszélyek fenyegetik őt a véradás során, illetve hogyan hat a véradás az ő szervezetére. Uh-huh. Egy általános dolog, ugye egyrészt tudni kell, hogy a véradók közössége az egy nagyon pici közösség. Magyarországon éves szinten békéidőben még, tehát a Covid előtt 240-250 ezer ember adott vért. A Covid alatt ennél kevesebben voltak, de a Covid az egy speciális időszak volt. Igen. A pandémia az ellátás szempontjából, tehát nem is volt szükség annyi vérre, mint a járvány előtti időszakban. Tehát ez egy kicsi közösség. Éppen sokan azt gondolják, hogy hát úgy vannak a véradók, akik majd mennek vért adni, na most ez egy nagyon komoly tévhit, mert a véradók azok közülünk kerülnek ki. Tehát mindenkinek ott kell legyen a fejében a gondolat, hogy igen, előbb-utóbb valaki az családomból, baráti körömből, ismeretség körömből vérre fog szorulni, tehát valószínűleg előbb-utóbb nekem is jó lenne elmenni vért adni. Tehát az egy tévhit, hogy vannak a véradók, meg úgy vannak az emberek.
De ez nem úgy tudom, ez egy tévhit, bocsánat, de hogy az, hogy a véradók az egy, létezik egy ilyen közösség? Magyar véradók
hát,
közössége?
Vagy? Egyébként vannak társadalmi, tehát vannak így kisebb-nagyobb közösség, de önmagában ezt onnan közelítettem meg, ez nem egy formális, hanem mégiscsak ők adják Magyarország vérellátásának a biztonságát. Azok az emberek, akik évente egyszer, vagy többször elmennek vért adni.
Hányszor lehet elmenni egyébként vért adni?
Igen, két véradás között legalább 56 napnak kell eltelni, 365 napon belül a férfiak 5-ször, a nők legfeljebb 4-szer adhatnak vért. Ezt nagyon szigorúan figyeljük, ez egy szigorú szabály a véradó egészségének az érdekében.
Volt már olyan egyébként, hogy valaki annyiszor adott vért, hogy vérhiány alakult ki?
Nem. Ez nem fordulhat elő, mert a véradást megelőzően mi elvégzünk egy vizsgálatot, aminek segítségével meghatározzuk, ezt úgy hívják, hogy a hemoglobin szint, tehát megnézzük, hogy milyen, ha nagyon leegyszerűsítem, a vas tartalma, de ezt így nem, mert nem a vasat határozzuk meg, tehát megnézzük, hogy valóban nem vérszegény-e. És azt tudni kell, hogy ez a szint, ez a határérték, amit mi meghatározunk a véradóknál, ez jóval magasabb annál, mint amit már vérszegénységnek tekintünk. Tehát ez egy abszolút biztonságos szint, amikor mi még engedélyezzük a véradást. Amitől úgy félnek, az legjellemzőbb az, hogy fájni fog. Mert ugye valóban megszúrják az embernek az ujját, aztán a könyökvénát megszúrják, hogy le tudjuk venni azt a 4,5 deciliter vért. Valóban, megszúrják az ember ujbegyét, az egy picit kellemetlen. De már maga a vénás vérvétel, maga az a szúrás, azt már gyakorlatilag nem is érzi. Az egy nagyon-nagyon erre a célra kialakított speciális tű, gyakorlatilag teljesen fájdalommentes. A másik, ami felvetődik félelem, tévhit, hogy majd valamilyen fertőzést elkap. Ez is abszolút kizárt, mert minden eszköz, szakmai anyag, amit használunk, az egyszer használatos. Tehát ott az egy alkalommal használjuk csak, és senki más esetében nem. Ez a, ilyen a tű, a szerelék, a mintavételi csövek, minden. Tehát nem lehet fertőzést elkapni véradás során. A harmadik, amit ön is említett, hogy esetleg majd a szervezetem kárára majd én adok vért, mert én leszek vérszegény. Ez is kizárt, említettem, egyszerűen be sem engedjük, tehát nem adhat vért az, akinek a hemoglobin szintje nem éri el a meghatározott határértéket. Talán ezek
voltak a tévhitek.
Leggyakoribbak, igen.
Egyébként, ugyanígy, ha nem is tévhit, de Én például nemrég voltam vérvételen, és akkor ott ugye 5 ilyen ampullába gyűjtötték a vért, és hát jó pár napig azért utána be volt dagadva a, nem tudom, véna. És akkor az a kérdés, hogy ilyenkor most ugyanígy kell elképzelni? Tehát, hogy most próbálom, ugye, próbálom ezt így vizualizálni a hallgatók kedvéért, hogy aki esetleg még nem volt vért adni, hogy mi történik. Tehát, hogy ugyanolyan ampullákba gyűjtik a vért, és ugye sokan attól is félnek, hogy szédülni fognak utána, meg hogy nem lesz olyan, nem tudom, véroxigén szintjük.
Akkor még egy a tévhitek kapcsán, még egy, ha már a vérmintavételt említette, sokan azt gondolják, hogy véradásra éhgyomorra kell jönni. Ez nem így van. Bőségesen kell táplálkozni előtte, de zsírszegény ételeket, mert ha zsíros ételt fogyaszt a véradó, akkor a vér-zsír szintje akár átmenetileg is, de olyan szintre tud emelkedni, ami már zavarhatja a vérkészítmény előállítást, vagy a laboratóriumi kivizsgálását a mintának. Folyadékot bőségesen fogyasztani kell. Maga a vérvétel egyébként az a kivizsgálás céljából mi is ilyen pici mintacsövekbe vesszük a vért, ugyanúgy, mint egy STK rendelőben, de maga az a vér, amit mi aztán feldolgozunk, az egy speciális zsákrendszer, annak az egyik eleme egy olyan zsák, amiben benne van az alvadásgátló folyadék, ebbe vesszük le azt a 4,5 deci vért. Egyébként ez egy ilyen érdekes berendezés, ilyen vérvételi rázó mérlegnek hívjuk egyébként a szakzsargonban.
Ami így forog, mint egy ilyen centrifuga,
ami
nem?
Ami billeg. Vagy billeg. Billeg oda-vissza, billeg, és ezzel biztosítja azt, hogy a levett vér nehogy megalvadjon, hiszen akkor értéktelenné, felhasználhatatlanná válna. És maga ez a folyamat egyébként, amíg ez a 4,5 deciliter vér lefolyik, ez ilyen, ez 10 percen belül van, van akinél 6, van akinél 8, de nagyon ritkán megy 10 perc fölé. A szédülésre visszatérve, nagyon szigorúan figyeljük a véradót, amikor leadta a vért, akkor még egy darabig megkérjük, hogy ugyanúgy feküdjön az ágyon, vagy abban a fotelszerűségben, amiben adja a vért, utána felül, utána még egy picit ott van, mert nem a levett vér mennyiség önmagában, hanem óhatatlanul, ugye vannak olyanok, akik pszichésen érzékenyebbek dolgokra, tehát mégiscsak ez egy valamilyen szinten felfokozott lelki állapot, amikor igen, elmegy vért adni. És amikor túl van rajta, akkor megkönnyebbül, leereszt, és akkor előfordulhat, hogy valóban lehet szédülés. A megdagadt véna az egy teljesen másik dolog. Ritkán, de előfordulhat, hogy van egy pici bevérzés a véradást követően. Ettől félni nem kell, ez pár napon belül elmúlik. Egyébként a problémamentes esetekben is egy pici foltocska talán látható utána egy pár napig, de ez normális esetben fájdalommentes. Tehát ez a belejárója. De félni ettől nem kell, ez egy, a maga az, hogy megdagadna, az is egy ritka szövődménye.
Akkor most érjünk rá a tévhitek után arra, hogy mikor is szükséges vért pótolni. Ugye az egyik tévhit az volt, hogy csak baleseteknél, illetve nem csak, tehát egy túlnyomó rész baleseteknél van erre szükség, hiszen akkor van egy hirtelen nagy vérveszteség, viszont ugye itt, ha jól tudom, műtéteknél is cserélni kell, illetve van vérátömlesztés is, akár a vérrák esetében. Ezekről egy picit beszéljünk, mert szerintem ebben is azért van egy-két olyan pont, ami nem teljesen világos, és érdemes különszedni ezeket.
Bizony, a mai transzfúziológia, tehát transzfúziológiának hívják azt a szakágat, az orvosláson belül azt a szakterületet, ami a vérátömlesztéssel foglalkozik. Alap célkitűzése, hogy azt az elemet pótoljuk, azt a sejtes elemet, vagy folyékony részt, amit a beteg veszít. A baleseteknél általában, tehát akkor kerül sor transzfúzióra, vérátömlesztésre, ha nagy mennyiségű vért veszít rövid idő alatt a beteg. Ilyenkor vörös vérsejt készítményt kap, trombocitát kap, és plazmát is kaphat. Ugye mind a három elemnek megvan a saját funkciója, a vörös vérsejtekkel az oxigénszállító kapacitást állítjuk helyre, a vérlemezkék és a plazmák pedig a véralvadási rendszer működését támogatják. Na most, ugye egyértelmű, akkor kell pótolni, ha veszít, tehát ha vérzik,
igen,
a vérzés mértékétől függően, ez lehet baleset, ez lehet műtét. Akkor kell pótolni, ha a szervezet nem termeli meg a szükséges mennyiségű vért saját maga számára, itt a vörös vérsejteket, vérlemezkéket, egyebeket. Ezek azok a betegségek, amiket közjebben leukémia, csontrák, tehát vannak mindenféle megnevezések, de ezek a hematológiai megbetegedések. Igen. Illetve vannak azok a rossz indulatú megbetegedések, amikor egyáltalán a szervezet egyéb okból, de nem képes termelni a szükséges mennyiségű utánpótlást a vérnek. Tehát ez a fő három ok. Ugye a vérveszteség az, ha sikerül megállítani a vérzés okát, akkor nagyon gyorsan rendeződik. Pótoltuk, és a beteg rendben lesz. Ha nem termel a szervezete, az egy sokkal hosszabb ideig tartó pótlás, hiszen annak meg kell találni az okát, és meg kell próbálni elhárítani. Ilyen például az, amit csontvöl átültetésnek hívnak, vagy őssejt átültetésnek hívnak, amikor gyakorlatilag kap egy új őssejtet a beteg, és amíg az el nem kezd termelni, addig folyamatosan pótolni kell az élethez szükséges vért a betegnek. Uh-huh. Ez az, amikor heteken, hónapokon keresztül folyamatosan vérkészítményekre szorulnak a betegek. Itt több száz egység transzfúziára is sor kerülhet ez alatt az időszak alatt.
Az őssejtet is lehet adni, igaz, a vérellátó szolgálatnál?
Igen, az őssejt adás az egy nagyon nemes feladat, célkitűzés. Kevesen vannak, tehát csak hogy véradóból körülbelül éve szinten átlagosan, amit említettem, 240-250 ezer van. Az őssejt donorok, akik vállalják, hogy őssejtet adnak, ők 6-7 ezeren vannak ma Magyarországon.
Ez újra termelődik?
Igen, tehát ez önmagában nem is az, hogy ez ugyanúgy nem veszélyezteti a donor, az őssejtet adó szervezetét. Maga a kivizsgálási folyamat sokkal hosszabb, sokkal több szempontra terjed ki, és egyébként a szükség is sokkal ritkább, mert most míg a vérnél, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor ha van egy vércsoport egyezés, vagy ha nagyon sürgős az igény, akkor egy bizonyos szabály szerinti vércsoport felhasználhatóság, kompatibilitás, addig az ősejtnél egy nagyon-nagyon-nagyon magas fokú egyezésnek kellene ahhoz, hogy valaki ősejtet adhasson egy másik ember számára.
És az érzetben miben különbözik?
Érzetben maga az adás, az tulajdonképpen úgy néz ki, technikailag, amikor mi például vérlemezkét gyűjtünk, nem teljes véradásra jelentkezik a donor, hanem vérlemezkét gyűjtünk egy speciális eljárással, amit ferezisnek hívnak. Ez azt jelenti, hogy kivonunk egy adott mennyiségű vért, abból kivonjuk a vérlemezkéket, a többit a véradó visszakapja. Az őssejt adás is egy ugyanilyen folyamat jellemzően, hogy egy hosszabb procedúra, egy adott mennyiségű vért levesz ez a berendezés, kivonja belőle az őssejteket, a többit visszaadja, és ezt addig ismételgeti, ameddig a szükséges mennyiségű számú őssejtet ki nem gyűjti.
Nem biztos, hogy ez tévhit. Ha vért adok, akkor egy idő után érdemes cserélni a vért a szervezetben. A vér cseréje, illetve vér frissítése, az mennyire, ugye ez hétköznapi nyelven mondom, de hogy ez mennyire indokolt, illetve mennyire valid ez az információ?
Hát ez szerintem egy tévhit.
Igen.
Igazániból a szervezetben ezek a sejtek születnek, élnek és elpusztulnak. Különböző az élettartamuk, pár órától, akár éveken keresztül is élhetnek a szervezetben, de jellemzően a vörös vérsejtek, amit mi készítményt állítunk elő, azok körülbelül 100 napig töltik be a szerepüket, tehát addig élnek, a vérlemezkék azok körülbelül 10 napig. Ebből adódóan a levett vérnek is, a különböző komponenseinek az eltarthatósági ideje ettől függ. Tehát egy vörös vérsejt koncentrátum, amit mi előállítunk, az 5 hétig tárolható. Ez alatt abban a speciális tároló oldatban és hőmérsékleten tárolva megmarad a sejtek életképessége, a vérlemezkét viszont csak 5 napig tárolhatjuk. Uh-huh. És ezek a sejtek, amit mi leveszünk a teljes véradás során, azok között vannak fiatalok, középkorúak, idősek, ugyanúgy, mint hogy a szervezeten belül keringenek.
Beszéljünk egy picit a vér szállításáról. Ugye ez egy nagyon akut, gyors folyamatnak kell lennie. Gyakran látom egyébként a városban a Semmelweis Egyetemnek a kis vérszállító autóját. Ilyenkor egyébként mennyi múlik? Tehát mi az az időintervallum, amivel bele kell férnie, akár egy A-ból B-be szállításnál, mondjuk egy baleset esetében?
Ez nagyon változó. Az elsődleges célkitűzésünk az, hogy minden olyan kórházban, ahol masszív vérzéssel jelentkezhet beteg, nagy baleseti központok, nagy sebészeti centrumok, legyen egy közvetlenül hozzáférhető kisebb vérdepó. Ezt mi felügyeljük, az abban lévő készítményeket folyamatosan frissítjük, cseréljük, hogyha nagyon nagy a szükség, azonnal transzfundálni lehessen. De például a légimentőknél is van vérkészítmény, ők is, ha olyan balesethez mennek ki, szállnak ki, akkor viszik magukkal egy speciális tároló edényben, és ott rögtön transzfundálni tudják a beteget. Nagy általánosságban egyébként a sürgősségtől, a sürgősséget leválasztjuk erről, hogy általában azt mondjuk, hogy a vérkészítmény igényt, ha mi megkapjuk, akkor aznap vagy másnap, de jellemzően másnapra szól az igény, és akkor történik meg a transzfúzió. De sürgőség esetén a nagy kórházakban ez pár percen belül rendelkezésre áll.
Ha jól értem, akkor nincsenek túl sokan azok, akik vért adnak Magyarországon ma évente. Hogyan tudják önök motiválni, és most hogyan tudjuk motiválni a leendő véradókat? Most, hogy 14-én volt a véradók világnapja.
A legfontosabb a fiatalok bevonása. Hiszen úgy, ahogy a társadalom is öregszik, úgy a véradói közösség is öregszik. A bázisát a véradóknak most az ilyen 40 év, 40-45 közöttiek adják, de az első véradók között a fiatalok. Szerencsére a 18-25 éves közötti korosztály a legnagyobb számú. Az iskolák, tehát a középiskolákban ellátogatunk a középiskolákba, felvilágosító programokat tartunk. A főiskola felsőoktatáson belül éveken keresztül volt egy ilyen felsőoktatási véradói verseny, most ezt szeptembertől megint életre fogjuk kelteni. Tehát az elsődleges cél ilyen szempontból, hogy eljuttassuk valahogy a fiatalokhoz, amíg vért nem adókhoz azt, hogy igen, a véradás az elengedhetetlen, ennélkül nem tud az egészségügyrendszer működni, illetve a következő célkitűzés, hogy aki egyszer vért adott, azt valahogy bent tartsuk a rendszerben. Tehát megint megszólítsuk, meggyőzzük, hogy jöjjön el, adjon vért, hiszen ez nagyon fontos. Az adatok azt mutatják, hogy aki elér 4-5 véradást, utána ez valahogy az ő életformájává válik. Van, aki évente egyszer, van, aki kétszer, de ők rendszeres véradókká válnak.
A segítség nekünk addiktív, azt mondják.
Igen. Tehát ők úgy érzik, hogy ez ugye az életük része. Van a bejáratott véradási helyszínük, van, aki az intézeténkbe megy, van, aki az tudja, hogy abban a közösségben, ahol ő él, legyen ez egy falu, vagy egy lakótelep, vagy egy valamilyen rendezvény. Ott, amikor őt van, akkor ad vért.
Még egy gyors kérdést engedjen meg. Mi a különbség a fiatal és az idősebb korosztály véradása között? Tehát a vérminőségben van-e különbség?
A vérminőségben semmilyen különbség nincs, hiszen ameddig az ember él, addig ezek a sejtek is újra termelődnek. Ezek a sejtek a saját életüket élik, és a fiatal szervezetben is ugyanúgy vannak fiatal, középkorú és öreg sejtek, mint az idős ember szervezetében.
Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma délelőtt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, dr. Nagy Sándorral, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettesével beszélgettünk az elmúlt percekben. Ennyi fért már az egészségkódba. Vigyázzanak egymásra és magukra, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Egészségkód című magazinunkat hallották. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.